Köszöntöm az Inforádió hallgatói, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy a WHO vezérigazgató helyettese szerint pillanatnyilag nyerésre állunk a koronavírus járvánnyal szemben. Jakab Zsuzsanna az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, az egyenlőség elvén alapuló vakcina elosztásra van szükség a világban a vírus terjedésének megállításához. Hol tartunk most a világjárvány elleni küzdelemben? Nyerésre, vesztésre állunk, vagy patthelyzet van?
Most nyerésre állunk éppen. Van remény arra, hogy a pandémiát lezárjuk, befejezzük. Nagyon fontos az, hogy az egyenlőség elvén alapuló vakcina elosztás megvalósuljon. Ez egyik oldalról egy morális kötelesség, de másik oldalról egy stratégiai kérdés is, mert rendkívül fontos az, hogy megállítsuk a vírust, és megtörjük a vírus tovább terjedésének útvonalát, hiszen minél tovább terjed tovább, annál inkább tud mutálódni, és ezt kell megakadályoznunk. Ehhez viszont nem elég az, hogy néhány országot oltsunk, ehhez az kell, hogy a világ valamennyi országát oltsuk, és erre megvannak a tervek.
Az, hogy éppen pillanatilag nyerésre állunk, ez az ENSZ egészségügyi világszervezetének szemszögéből a számokban mit jelent? Mert ha mi megnézzük az országokat egyet-egyet külön-külön, akkor azt látjuk, hogy van, ahol erősödik, van, ahol éppen nem, de van, ahol éppen arra számítanak, hogy mindjárt egy harmadik hullám. Tehát ez a nyerésre állási tendencia a mi nézetünkből nem világos teljesen.
Igen, hogyha a globális számokat megnézi régiónként a WHO 6 régiójában, akkor mindenütt gyakorlatilag csökken az esetek száma, tehát a tendencia az megfelelő és helyén való, és ezt a tendenciát kell folytatni. Ahol a legkevésbé csökken, az az európai régió és az európai régiónak a közép-kelet-európai része, de a nyugat-európai része is hozzátehetjük ehhez.
Miért csökken ezeken a régiókon a legkisebb ütemben a fertőzés szám? Valamit nem jól csinálunk?
Én szerintem itt több tényezőt kell összerakni. Az egyik a vakcinációs program, ami nagyon szépen elindult. A másik a közegészségügyi járványügyi intézkedéseknek a bevezetése és fokozatos betartása. Ezt sok ország bevezette, de nem mindenhol tartják be megfelelőképpen. És itt én nem csak a kormányok felelősségéről beszélek, hanem az egyének felelősségéről is, hiszen az egyéni felelősség az rendkívül fontos, és különösen abban, hogy ne jöjjünk össze nagyobb tömegekben, zsúfolt helyen, mert ez az a leginkább elterjedt módja a vírus terjedésének.
Látja a WHO annak az okát, hogy miért nem veszik komolyan, több helyen, sokan azt, hogy egyáltalán létezik ez a vírus? Hát az első képek még az első hullámban villámgyorsan bejárták a világot, amik arról szóltak, hogy a kórházak teljesítő képessége túlcsordult, a folyosókon halnak meg emberek. Miért nem veszik komolyan ezt sok helyen?
Sok olyan ember van, aki szkeptikus a vírussal szemben, úgyhogy ez az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy sokan belefáradtak ezekbe az intézkedésekbe, és van egy harmadik oka is, hogy nem minden országban bíznak azokban az intézkedésekben, amelyeket bevezettek a hatóságok. Tehát van egy ilyen bizalmi kérdés is, és ez a három összefügg.
Jakab Zsuzsannát, a WHO vezérigazgató helyettesét hallották. Az egészségügyben dolgozókon és a 75 év felettieken kívül már a tanárok is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást Szlovákiában. A hétvégén megkezdődik a pedagógusok beoltása, tájékoztatotta szlovák oktatási miniszter. Az első körben 40 ezer pedagógus kaphatja meg a védőoltást. Zsuzsanna Csaputová államfő közben jelezte az Európai Uniónak, hogy Szlovákia a vakcina önellátást tűzte ki célul. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
E hétvégén a megyeszékhelyeken kezdődik, a további hétvégéken pedig a járási székhelyeken folytatódik a pedagógusok beoltása. Az előtte kitöltendő formanyomtatványban a pedagógusoknak meg kell jelölniük a foglalkozásukat. Ezt követően az Oktatási Minisztérium ellenőrzi, hogy a feltüntetett adatok megfelelnek-e a valóságnak, és a regisztrált tanítónak, illetve tanárnak felajánlják a munkahelyéhez legközelebb eső oltópontot, valamint közlik az oltás időpontját. Branislav Gröling oktatási miniszter közölte, az első fázisban 40 ezer adag oltóanyag áll rendelkezésre, nem tudnak mindenkit egyszerre beoltani, erre fokozatosan kerül sor. Most csak az 55 év alatti pedagógusokat oltják be az AstraZeneca vakcinájával. Az 55 év felettiek majd a Pfizer és a Moderna vakcináját kapják. A miniszter hozzátette, fel kell mérniük, milyen az érdeklődés a pedagógusok körében, mivel nem mindenki akarja beoltatni magát. Egyelőre azt sem tudta megmondani, meddig fog elhúzódni az oltás. Az egyeztetések szerint a 2020-2021-es tanév végéig beolthatnak minden érdeklődő pedagógust. Viktor Krizsó, a szlovák pedagógus kamara munkatársa elengedhetetlennek tartja, hogy a pedagógusok mellett más iskolai alkalmazottak is megkapják a védőoltást. Az iskolai pszichológus, az iskolai speciális pedagógus, a tanácsadást végző dolgozók mind olyan kulcsszereplők, akik a különös képzést igénylő gyerekekkel foglalkoznak, állítja Krizsó. Szlovákiában jelenleg 1975 iskola működik, ami az ország összes iskolájának 28%-a. Február 8-án kinyithattak az óvodák, az általános iskolák alsó tagozata és a középiskolák végzős évfolyamai. A fekete színnel jelölt járásokban nem indulhatott újra a tantermi oktatás. Több helyről is jelentették, hogy bár az adatok alapján erre lehetőség lenne, nem fognak kinyitni az iskolák, mert attól tartanak, hogy az iskolások körében terjedni kezd a járvány. Zuzana Csaputová államfő közben telefonon beszélt Thierry Breton belső piacért felelős európai biztossal a vakcinagyártásról. A köztársasági elnök tájékoztatta Bretont, hogy Szlovákia a vakcina önellátást tűzte ki célul. Zuzana Csaputová közölte, az uniós biztos üdvözölte, hogy Szlovákiában vannak hozzáférhető gyártókapacitások, az Európai Bizottság pedig segíthet ezek kihasználásában. Az államfő ezért felkérte az egészségügyi minisztert, hogy a tárcája nyújtson további felvilágosítást az európai biztosnak. Csaputová érdeklődött afelől is, hogy az Európai Bizottságtól igényelhető-e anyagi támogatás a laboratóriumok korszerűsítésére. Thierry Breton megerősítette, hogy vannak elérhető források, amelyekre pályázhat az ország. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Börtönnel fenyegetik azokat a briteket, akik hazudnak a határon. A közlekedési miniszter védelmébe vette a szigorú új lépéseket, amelyek 10 év börtönnel fenyegetik azokat, akik elhallgatják, hogy a veszélyes, új koronavírus mutáció sújtotta országokban jártak. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Nagy-Britanniában a 33 piros, azaz magas kockázatú országból visszatérőknek 1750 fontos szállodai költséget és ott letöltendő karantént kell vállalniuk egy amúgy jogilag már tiltott külföldi utazás után. Ezen felül, ha megpróbálják elrejteni, hogy ilyen országban jártak, akkor akár 10 éves börtönbüntetéssel is sújthatják őket. A rendelkezés néhány képviselő és volt bíró aggodalmát váltotta ki. Grant Shapps, brit közlekedési miniszter azonban azzal érvelt, hogy az új korlátozás azért van szükség, hogy ne hozzák be az országba és terjesszék el a veszélyesebb új koronavírus mutációkat, miközben már tart az oltási program. Olyan vírus variánsokkal van dolgunk, amelyeknek nem vállalhatjuk a kockázatát ebben az utolsó szakaszban, amikor már megkezdődött a védőoltás program, mert újabb gondjaink merülhetnek fel, mondta a Sky News-nak. Ezért a piros országokban való tartózkodással kapcsolatos hazugság esetében megfelelő büntetés a börtön, tette hozzá. Jelenleg 16-20 ezer ember utazik be naponta a Szigetországba, ez 95%-os csökkenés a tavalyi szinthez képest. Naponta 1000 ember érkezik a piros listán található országokból, mondta a miniszter. A kormány 5000 szobát biztosít a szállodai karanténhoz. A jövő héttől az ilyen utazóknak 1750 fontba kerül majd az utazási költségen felül, ha úgymond nem közvetlen útvonalon jönnek vissza, magyarázta. A BBC idézette egy ott élt édesapja halála miatt Portugáliában rekedt nőt, akinek le kell bonyolítania a hagyatéki eljárást és eladni apja házát. Emiatt nem tud időben visszatérni. Azt mondta, igazságtalan, hogy rajta kívülálló körülmények miatt ekkora költségbe verje magát. A közlekedési miniszter másik kellemetlen megjegyzése az volt, hogy a brit lakosok értésére adta, valószínűleg le kell mondani a nyári külföldi vakációról. Attól tartok, nem tudok egyértelmű választ adni arra, hogy külföldi vagy akár belföldi nyaralásra el tudnak-e utazni az idén, mondta. Az ellenzéki munkáspárt közben, vállalva annak kockázatát, hogy nem szerez jó pontokat a szavazóknál, elvi alapon még keményebb hozzáállás sürgetett. A Labour szerint nem csak a piros országokból érkezőket kell szállodai karanténba küldeni, hanem mindenkit. A hosszú börtönbüntetés fenyegetését viszont nagyon aggályosnak nevezték, aminek méreható következményei lehetnek, mondta Nick Thomas Simmons árnyék belügyminiszter. Dominic Grieve volt konzervatív igazságügyminiszter, pedig abszolút aránytalannak nevezte a 10 éves börtönnel való fenyegetést. Ez megfelel a gyilkossággal való fenyegetés büntetésének, és szigorúbb, mint amit a lőfegyverrel való visszaélésért vagy kiskorúak molesztálásáért lehet kapni, mondta. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Bár úgy tűnik, egyre több a konfliktus Oroszország, a NATO és az Amerikai Egyesült Államok között, valójában ez nincs így. Ezt mondta Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértő. Szerinte sokkal inkább erőfitoktatás, mint komoly fenyegetés a felek részéről a NATO új stratégiája, vagy az Egyesült Államok jelenléte a sarkvidéken. Rezseg Győző mondja el a részleteket.
Oroszországra az utóbbi időben rájár a rút. Erre lehet következtetni mind a NATO, mind pedig az Amerikai Egyesült Államok lépései szempontjából, azonban a biztonságpolitikai szakértő szerint ennél árnyaltabb a kép. Miután a NATO bejelentette, új katonai stratégia kidolgozásába kezd, melybe beemelik a digitális teret és az űrt, azaz ezeket is hadszintérnek tekintik. A Moszkva Times szerint orosz katonai szakértők azt javasolták, hogy átfogó légi hadműveletet kellene indítani, hogy megbénítsák a NATO légi harc képességeit. Tálas Péter szerint az oroszok tudták, hogy a NATO mire készül, annál is inkább, mert Oroszország nagyon aktív a kibertérben, így a fenyegető kijelentések a részükről inkább a verbális hadviselés részei, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója.
Én azt gondolom, hogy alapvetően arról van szó, hogy Oroszország mindig is a katonai kérdéseket nagyon erőteljesen és elrettentési céllal is kommunikálja. Orosz biztonság és védelempolitikában alapvetően a fegyverekkel való kommunikációval, vagy a fegyverekről való kommunikáció egy lényeges része az elrettentésnek. Nem gondolom, hogy ezt minden esetben követi egyébként gyakorlat, mármint tevékenység, nyílt konfliktus sem.
Egy másik a héten történt lépés, hogy Joe Biden amerikai elnök Norvégiába küldött több B-1-es bombázót és személyzeteit azzal, hogy az amerikai haderő jelen lesz a stratégiai jelentőségű északi sarkköri régióban, és meg fogja védeni szövetségeseit bármilyen orosz agressziótól. Tálas Péter szerint ez a lépés azt jelenti, hogy az USA nem szeretné, ha Oroszország meglepni a sarkvidéken.
Norvégia alapvetően egy jó hely arra, hogy ellenőrizze, vagy legalábbis megfigyelje az orosz északi sark környéki különböző katonai mozgásokat, katonai aktivitást. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden ilyen szempontból ez a döntő.
Az amerikaiak jelenléte Norvégiában azért is lehet fontos a szakértő szerint Joe Biden számára, mert ő volt az amerikai alelnök, amikor Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, és az USA nem tudott mit tenni az ellen.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a gazdasági kapcsolatokról, az AstraZeneca oltóanyagról és a brit-magyar diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulójáról is tárgyalt Szijjártó Péter magyar és Dominic Raab brit külügyminiszter. Fehér Anna Magda összeállítása.
Magyarország abban érdekelt, hogy Nagy-Britanniával a kétoldalú kapcsolatrendszere a Brexitet követően is a lehető legszorosabb maradjon, mondta a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette, a magyarországi brit vállalatok a koronavírus világjárvány idején is lojálisak voltak az országhoz, a magyar munkavállalókhoz.
A britek a 6. legjelentősebb befektetői közösséget alkotják itt Magyarországon. 900 brit vállalat, több mint 55 000 magyar embernek ad munkát. A brit cégek megmutatták Magyarország, a magyar emberek, a magyar munkavállalók melletti lojalitásukat akkor is, amikor a világjárvány alatt a tavalyi esztendőben több mint 5,5 millió eurónyi beruházás hajtott végre 5 brit vállalat, amelyhez a magyar kormánytól 2,7 millió eurónyi támogatást kaptak.
Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által a koronavírus ellen közösen kidolgozott oltóanyag újabb magyarországi szállítmányáról is egyeztetett Szijjártó Péter, Dominic Raab brit külügyminiszterrel.
hogyha korábban engedélyezte volna az Európai Bizottság az AstraZeneca oltóanyagának európai használatát, akkor már itt Magyarországon is előrébb tarthatnánk az oltási menetrend tekintetében. Február 6-án jött legutóbb AstraZeneca, és február 13-án érkezik a következő adag az oltóanyagukból, hogyha minden a menetrend szerint alakul.
Téma volt még a kétoldalú külügyminiszteri tanácskozáson, az üldözött keresztény közösségek védelme, valamint szóba került az is, hogy a következő időszakban Magyarország hogyan készül fel az Európai Tanács elnöki pozíciójára, tette hozzá Szijjártó Péter.
Elnökségi időszakunk alatt a nemzeti kisebbségek védelmével, a családok támogatásával és a vallásközi párbeszéddel szeretnénk a leginkább foglalkozni, és azt az ígéretet kaptuk Dominik Ráb külügyminisztertől, hogy ezekben az esetekben is együtt fogunk dolgozni.
Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Dominik Ráb brit külügyminiszter idén Magyarországra látogat, hogy méltóképpen megünnepeljék a brit-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az Uniónak folytatnia kell a koronavírus járvány ellen végzett munkáját, és sürgősen fel kell pörgetnie az oltóanyaggyártást ahhoz, hogy válaszolhasson a polgárok igényeire, hangoztatták az EP képviselők az oltási stratégiáról tartott szerdai vitán. Az Európai Bizottság elnöke kiállt a közös oltóanyagbeszerzés és a globális szolidaritás mellett, valamint hogy nem tettek engedményeket az oltóanyagok biztonságával és hatékonyságával kapcsolatban. Ursula von der Leyen azt reméli, hogy nyár végére Európa lakosságának 70%-át be lehet majd oltani. A bizottság a közös beszerzés összehangolásának nehézségeivel és a gyártási kapacitás akadozásával magyarázta az oltóanyagszállítások késlekedését. A vitában több magyar képviselő is felszólalt. Tóth Edina, a Fidesz politikusa.
Sajnos a központosított vakcina beszerzés azonban továbbra sem az állampolgárok és a tagállamok elvárásainak megfelelően alakul, ezzel kockáztatva az európai lakosok életét és az európai gazdaság gyorsabb újraindítását.
Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció képviselője.
Vakcinák létrejött engedélyeztetése nem csak egy mértékben az európai adófizetők pénzéből történt. Mégis, még így is sokkal inkább átlátható ez az egész folyamat, nyomon követhető, mint egyes tagállamok esetében, amelyek például Magyarországon előbb engedélyezték az orosz és kínai vakcinát, mint hogy a dokumentációt megismerték volna.
Cseh Katalin, a Momentum mozgalom EP képviselője felszólalásában támogatta az európai beszerzés egységét, mely szerinte hozzájárul a megosztottság elkerüléséhez, és a kisebb tagállamokat is segíti. Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője úgy fogalmazott, világossá vált, hogy az oltási stratégia tekintetében az Európai Bizottság kudarcot vallott. Európa elmaradt az oltási kampány teljesítésében, a lakosság alig 3%-a van beoltva, tette hozzá. Kedden a képviselők jóváhagyták az úgynevezett helyreállítási alapköltségvetését, amely a világjárvány hatásainak és következményeinek enyhítésében segíti a tagállamokat. Az eszköz a 750 milliárd eurós összköltségvetésű Next Generation EU terv legfőbb eleme. A vitában felszólalt Dobrev Klára, az EP alelnöke, a DK képviselője.
Nincs olyan kormány, nincs olyan parlamenti képviselő, nincs olyan politikus, aki egyedül, civilek, önkormányzatok, az emberek meghallgatása nélkül el tudná dönteni, hogy mire van szüksége egy országnak a 21. században. Éppen ezért az a kormány, aki nem hallgatja meg az embereket, amely mémeli a konzultációt, amely trükközik a párbeszéd, de higgyék el, az a kormány csak lopni akar, és a bizottsághoz fordulok. Ilyenkor ezt a pénzt közvetlenül az önkormányzatoknak és a civileknek kell juttatni.
Győri Enikő, fideszes képviselő felszólalásában hangsúlyozta, úgy Európa, mint Magyarország többszörösen nyert azzal, hogy több mint fél éves csatározásokat követően megszületett a gazdasági helyreállítási alap. Szerinte Magyarország munkaalapú gazdaságot, sokrétű családpolitikát valósít meg évek óta, munkahelyeket teremt befektetéseken és strukturális reformokon keresztül. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint Oroszország részéről semmilyen szándék nem mutatkozik a konstruktív párbeszéd folytatására Brüsszellel, különösen a szabadságjogok és az emberi jogok ügyében. Josep Borrell erről kedden beszélt az Európai Parlamentben, ahol néhány tagállam után a képviselők jelentős többsége is bírálta minapi moszkvai látogatása miatt. Gyévai Zoltán az EU Monitor főszerkesztője értékelt.
Nem volt hiába való ez a látogatás, hiszen láthatóvá vált, hogy az Európai Unió elment a falig. Olyan jelzéseket kapott, és ezt most Borrell mondta az Európai Parlament előtt, amelyek egyértelművé teszik azt, hogy Oroszország nem érdekelt a kapcsolatoknak a javításában az Európai Unióval, és az Európai Uniónak, és kifejezetten kikéri magának, hogy Navalnyi ügyben leckészhessék, mert más ügyekben is, ezért az Európai Uniónak várhatóan, és ezt már megpedzett egy olyan tulajdonképpen Borrell is, szankciókon is kell gondolkoznia. A szankciókról legkorábban a márciusi Európai Tanácsülésen születhet döntés, ha döntés születhet.
Az Európai Parlament 55 tagja Rico Terrász észt néppárti EP képviselő kezdeményezésére levelet írt az Európai Bizottság elnökének, arra szólítva fel Ursula von der Leyent, hogy mentse fel a főképviselőt a moszkvai látogatása miatt. Az Európai Bizottság azonban védelmébe vette Borrellt, és úgy ítélte meg, hogy helyes lépés volt a moszkvai látogatás. Az Európai Unió továbbra is határozottan kiáll Ukrajna területi integritása mellett, hangsúlyozta Oroszország beavatkozását bírálva Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, az Európai Parlament EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról szóló vitája keretében. Hozzátette, az Európai Unió segíteni kíván az ukrán válság megoldásában, és ezt az új Oroszország elleni szankciók bevezetése is alátámasztja. A vitában felszólalt Győri Enikő, a Fidesz EP képviselője.
A szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhetően a kereskedelmünk Ukrajnával ígéretesen bővül. Viszont partnerünk sajnálatos módon jó ideje különféle legális és illegális trükkökkel próbálja kijátszani az egyezményt. Kreativitásuk a hírhet Batman csirkék óta sem csökkent. Azóta is sorra jönnek a különböző védvámok bevezetéséről szóló hírek, legyen szó faárúról, rózsáról vagy műtrágyáról. Némely kísérletet sikerült időben visszaverni, de a legutóbbi célba ért. Ukrajna december óta védvámmal sújtja a polimer anyagok behozatalát. Teszi ezt annak ellenére, hogy a lépés ellentétes a szabadkereskedelmi megállapodással és a WTO szabályokkal. Ukrajna ezt a politikát okos protekcionizmusnak hívja, véleményem szerint ugyanakkor ez nem más, mint szerződésszegés.
Arakovács Attila, a Demokratikus Koalíció EP képviselője úgy értékelte, az orosz propaganda médiában egyre több jel utal arra, hogy a jelenlegi nyugalmi állapot nem tart sokáig Ukrajnában. Szerinte éppen ezért meg kell erősíteni és bővíteni kell a biztonságpolitikai kapcsolatokat Ukrajnával, mivel az ország biztonsága elválaszthatatlan Európa biztonságától. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/ep-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Február 15-én kezdődik a szlovákiai népszámlálás, amely a felvidéki magyarság jövője szempontjából döntő fontosságú, mondta az Inforádiónak a Rákóczi Szövetség elnöke. Kalapos Mihály kérdezte Csáki Csongort.
A Rákóczi Szövetség arra kéri az ottani szlovák állampolgárokat, de magyar nemzetiségű, illetve magyar gyökerű embereket, hogy vallják meg azt, hogy ők magyarok. Az, hogy mennyien vagyunk a felvidéken, az nem pusztán csak egy számot jelent, hanem az ott élő közönségnek, az ott élő magyaroknak a következő 10 évét nagyban meghatározza az ő számosságuk. A következő 10 évben az egyes települések, az egyes régióknak a jogai, a nemzetiségi jogai, a magyarsághoz kapcsolódó jogai, másrészt pedig a támogatáspolitika, a kulturális jogoknak, lehetőségeknek a biztosítása is. szorosan függ attól, hogy mennyien vannak, mennyien vagyunk a Felvidéken. És hát jelen pillanatban azt lehet elmondani, hogy 483 olyan település van Pozsony és Nagykapos között, ahol a magyarság legalább 20%-os számarányban él. Reméljük, hogy ezeknek a településeknek a száma a népszámlálást követően ősszel nem csökken, de ehhez egy nagy összefogásra van szükség, és arra, hogy mindenki, akinek magyar gyökerei vannak, aki magyar iskolába járt, akinek a szülei, nagyszülei magyarok voltak, azok ne féljenek és ne felejtsék el megvallani azt, hogy ők magyarok.
Óriás plakátokkal, kisfilmekkel kampányolnak, de kell kampányolni? Tehát valóban vannak olyan magyarok, akik ilyenkor inkább erről nem nyilatkoznának?
Ha 1991 óta megnézzük az elmúlt 10 évenként megrendezett népszámlálásokat, akkor az látható ezekből a számokból, hogy minden 10 évben egy jelentős több tízezres fogyatkozás történt meg a tekintetben, hogy hányan is vallották meg a magyar nemzetiségüket. És éppen ezért fontos bátorítani és felhívni az emberek figyelmét arra, hogy annak a megvallása, hogy valaki magyar adott esetben a Felvidéken, nem csupán egy egyéni döntés, hanem egy olyan egyéni döntés, ami kihat a közösségnek a hétköznapjaira és a jövőjére. És az idei népszámlálás annyiban is különbözik a korábbiaktól, hogy még 2011-ben az ott érő állampolgárok azt választhatták ki ebben a kérdőívben, hogy ők milyen nemzetiséghez tartoznak, másrészt pedig azt, hogy mi az anyanyelvük. Már akkor látható volt, hogy sokkal többen vallották magukat magyar anyanyelvűnek, mint magyar nemzetiségűnek. Idén, 2021-ben pedig a népszámlálásnál van egy harmadik erre vonatkozó kérdés is, mégpedig az, hogy meg lehet jelölni egy második nemzetiséget, vagyis valaki vallhatja magát egyszerre magyarnak, szlováknak, ugyanakkor mi arra kérjük az ott élő magyarokat, hogy alapvetően magyar nemzetiségűnek vallják magukat. Ez a második nemzetiség megjelölése. Itt elsősorban olyanokra kell reményeink szerint gondolni, akik nagyvárosokban élnek, szlovák környezetben, akár már generációkkal korábban átestek egy nyelvváltáson, vagy adott esetben vegyes családban élnek.
Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.